Drága mennyei édesatyánk, áldunk, dicsőítünk és magasztalunk tégedet ezen a délutánon. Köszönetet és hálát adunk azért, hogy újból házadban lehetünk. Köszönjük ezt a drága lehetőséget, amikor újból ígéd mellett letelepedve meghallgathatunk tégedet, drága üzenetedet, életadó beszédedet. Kérlek, segíts mindannyiunkat, Uram, teljes figyelemmel, odaadással meghallgatni az üzenetet, gondolatunkat, szívünket odafigyeléssel terelni a te drága üzenetedre. Kérünk alázattal, légy segítségül, hogy mindenben, éneklésben és minden más szolgálatban téged dicsőítsünk és magasztalunk, mert méltó vagy, mert te vagy erős és hatalmas Isten, aki nagyon, de nagyon szeretsz bennünket, és mindent megtettél, elkészítettél azért, hogy üdvösségünk lehessen. Segíts ezért áldani ezen a délutánon. Amen.
Amen. Drága gyülekezet az Úr Jézus Krisztusban, hallgassuk meg Istenünk igét, amit írva találunk Mózes második könyve 20. részében, az első és második vers, és a 13. verset is. És szólá Isten mindezeket az igéket mondván: én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálat házából. És a 13. vers: ne ölj!
Thank you.
Hatodik vasárnapja, hogy foglalkozunk a 10 parancsolatnak minden egyes tételével. Ma délutánra a Biblia egyik legrövidebb verse jutott, azt, hogy ne ölj. De ebben a szóban nagyon sok minden rejlik. Ebben a szóban az rejlik, hogy egy ember életben marad, vagy egy ember meghal. És sajnos sokszor egyik vagy másik embernek az élete egy másik rossz indulatú embernek a gondolkozásától, az álláspontjától függ. És úgy vagyunk, hogy szeretnénk azt mindenki hosszú ideig élni ezen a földön. Ennek megvannak a feltételei, az egyiket a múlt vasárnap hallottunk, például az, hogy tiszteld anyádat és apádat, és hosszú ideig fogsz élni ezen a földön. Senki se szeretne úgy végezni, hogy valaki megölje. Pedig ebben a gonosz világban, ami most van, a sátán mindent megtesz arra nézve, hogy az embereket egymásnak uszítsa. Mindent elkövet. Azért, hogy az embereket olyanná tegye, mint ő. Embergyilkosokká. És látjuk, halljuk a médiákban, hogy naponta mennyi féle gyilkosságok történnek körülöttünk, és nem beszélve az egész világon. Talán számját se tudnánk meghatározni, hogy mennyin vesznek el így módon naponként. Pedig Isten úgy teremtett, és úgy alkotott, hogy mind az ember élete az ő kezébe, és ő határozza meg életünknek éveit, és meddig, hogy meddig éljünk. Ember nem kell ebben beavatkozzon. Mégis, sajnos, az emberek beavatkoznak egyik a másiknak az életébe. És ez nem jó. Isten tudta, miért adta ezt a parancsolatot az Izrael népének. Látta előre az emberek romlását, látta azt, hogy hova fejlődhetik az ember. De nem csupán annyi ez a szó, hogy ne ölj, vagy a másik embernek az életét kiold. Ennek van, ez nem itt kezdődik, hogy azonnal a másik életére török. Igaz, vannak ilyen dolgok is, akik rögtönözve valamiért rátörnek mások életére, és elveszik. De az Úr Jézus a hegyi beszédben nagyon tisztán és világosan tanít bennünket, és elmondja, hogy hogy is van ez. A Máté 5.21-22-ben olvashatjuk: hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atya fiának, ostoba, méltó a fő törvényszéki eljárása. Aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gehenna tüzére. Tehát nem csak úgy lehet ölni, hogy tetlegesen megteszem azt. Ez ott kezdődik, amikor először is valakire megharagszok. Ha haragszunk valakire, az tovább gyűröződik. És olyan sokszor megtörténik az életünkben, hogy a sátánnak sikerül becsapni, és egyes embereknek, akik bántalmaznak, vagy rosszat tesznek, államfők rosszul döntenek sorsunk felett, kívánjuk a halálukat. És ez azért is történik, mert miután haragszunk, utána jön a gyűlölet. És ezt János apostol is kifejezi az 1. János 3.15-ben. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos, az pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Tehát nem csak akkor vagyunk gyilkosok, ha valakit tetlegesen megölünk. Ha valakire megharagszunk és meggyűlöljük. A szándék. Már a szándék is számít Isten előtt. Úgy, mint más dolgoknál. És sokszor mi is azt mondjuk, hogy nem is az, hogy mit veszel egy névnapra. A gesztus. Itt is. A szándékunk megvan, hogy valakit, ha tehetnénk, eltennénk láb alól. Igaz, nem tudjuk megtenni. De a szívünkben elítéljük, gyűlöljük. És ez halálos bűn Isten előtt. Úgy szeretném, ha ezen a délután megtanulnánk azt, és vigyáznánk, hogy ez a két bűn, a harag és a gyűlöletet tudjuk legyőzni a mi életünkben. És hogy lehetséges? A Róma 13-ból olvashatjuk 9 és 10. verset. Mert azt, hogy ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolat, ez az íge foglalja össze. Szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátjának, a szeretet tehát a törvény betöltése. Töltsön be bennünket ez az isteni szeretet, amelyről szó van itten. Engedjük, hogy a jó Isten az ő drága lelke által betöltsön ezzel a szeretettel. Olyan sok vértanúról hallunk csodálatos példákat, akik igazán szeretni tudtak. Akik igazán az Úr Jézuson kívül, aki még a kereszten is szerette az ő édesanyját, az szeretett mindenkit, imádkozott azokért, akik odaszegezték. De emberek is voltak, hívő emberek, akik példát mutattak a szeretetben. Sok-sok mártír imádkozott az ő kivégzőjéért, mert isteni szeretet volt a szívében, az életében. Én rajta kaptam magam olyan sokszor már az életben, hogy elítéltem egy embert, aki rosszat akart nekem. Testvérek, engedjük, hogy Isten munkálja a szívünket, hogy a szeretet növekedjen, fejlődjön, erősödjön bennünk, hogy bármi is történik velünk, vagy bármit tesznek velünk, tudjunk szeretni, nem haragudni, nem gyűlölni, töltse el ez a szeretet és az ő békessége a mi szívünket, a mi életünket. Ezt kívánom mindannyiunknak. Amen. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, és ezt követően Szabó Norbert fog szolgálni.
Ha te úgy akarod, hogy mások szeressenek, akkor te néked kell megelőzni őket, és hogy segítsenek, ha bajba jutottál, légy előbb segítő fele barátodnál. A próba tüzében, ha csügged a szíved, és nem látsz más csupán korom sötét éjet, tekints fel Jézusra, ő téged bátorít. A próbák között is megtart az élő hit. Vigasztalj, önts hitet, reményt, szeretetet. Áldozz, hogyha kell, másokért életedet. Tűrni és szenvedni, mutass példát másnak, ha te bajba esel, majd ők vigasztalnak. Arra törekedjél, te adj előbb másnak, mert ha te nem adtál, úgy neked sem adnak. Örök igazság lesz Jézus tanítása, vetés nélkül ne vár aratásra.
A zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, és ezt követően Holá Krisztián szolgál. Thank you.
Lukács Vilma, minden eladó. Nagy kirakat lett az egész világ. Már megvenni lehet azt is, ami eladó sosem volt. Szót és becsületet. A hiányzó szeretet helyett is van valami pótlás, amelyben a kiábrándult ember még valami jót lát. Csak olykor a lélek mélye titkon, mintha fuldokolna, a mennyei oxigén hiányát semmi sem pótolja. Éppen azért, mert ez nem eladó, megvenni nem lehet, azért Urunk saját életével, értetetlen nagy szeretetével immár megfizetett. Azt az ő áttegzett kezéből, ingyen kegyelméből elfogadni lehet.
Ismét a zenekart hallgatjuk meg, és ezt követően Szabó Elvirát.
Taníts meg, Uram, rendeléseidre, szent törvényedre, taníts meg, Uram. Az évek jönnek, az évek múlnak, gyorsan nyomtalan. Bölcsesség és értelem nálad van, te vagy végtelen. Ha mindent veled, s általad teszek, szép lesz életem. Ne járjak magam a bűn sötétjében, adj nekem erőt, hogy hűséggel éljek te előtted, s emberek előtt. Példás élettel, hűséges szívvel, ha neked élek, vésztől, haláltól, kintól, pokoltól, többé nem kell féljek.
Még egyszer a zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, és ezt követően Szabó Szilárd szolgálatát.
Amikor jöttem be fel az imaházba, akkor megkérdezték, hogy lenne, amit mondjak. Arra gondoltam, hogy persze van, mit mondjak, de vajon mit érdemes abból elmondani. Akkor eszembe jutott az a dolog, ami foglalkoztatott engem egész héten, és úgy gondoltam, hogy ezt érdemes megosztom a testvérekkel. Elnézést kérek azoktól, akik talán már unják egy kicsit a szülők tiszteletének a témáját, a szülők és a gyerek közötti kapcsolatnak a témáját, de én el szeretnék egy kicsit visszatérni és elmondani egy-két gondolatot abból, amit engem foglalkoztatott a héten, különösen a pénteki délután. Péntek délután az imórára ez ige volt felolvasva János 19-ből, ahol itt azt mondja az Úr Jézus: amikor a Jézus meglátta ott állni anyját és azt a tanítványt, aki szeretett, így szólt anyához: asszony, ime a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz: ime a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Ugye elgondolkoztam ezen az igén, és úgy csodálkoztam benne, és úgy elképzeltem magam előtt, hogy ott meg van feszítve Krisztus, és ott áll előtte a tanítvány és Mária az ő anyja. És úgy elképzeltem azt a pillanatot, annyira úgy átment rajtam az érzés. És arra gondoltam, hogy mennyire igaz ez az ige. Eljön minden család életébe az idő, amikor nem a szülő van, nem a gyerek van ráutalva a szülőre, hanem a szülő van ráutalva a gyerekre. Eljön az az idő, amikor nem a szülő kell adjon a gyereknek, hanem amikor a gyerek kell adjon valamit a szülőnek. Néha édesanyám szokta mondani, hogy menjünk el nagyapámhoz, és édesapám azt mondja, hogy többet viszünk, mint amennyit hozunk. Ugye a szülők meg vannak szokva azzal, hogy kapnak, hogy a gyerekek meg vannak szokva azzal, hogy kapnak. És olyan nehéz adni nekik. Olyan nehéz adni nekünk. Amikor hazajöttem én az egyetemről most a héten, és ugye elképzeltem, hogy na most a sok vizsga után hazamegyek és kipihenem magam. És hazajöttem, és láttam azt, hogy mennyi dolog van. És lehet fáradtabban fogok visszamenni, mint ahogy jöttem. De mégis el kell jön az idő, amikor kell adjunk a mi szüleinknek. Lehet, még nincsenek olyan öregek, hogy abba a korba legyenek, amikor már teljesen ránk vannak szorulva, de mert tanítsuk meg a mi gyerekeinket adni, ne csak kapni. Olyan nagy dolog az, amikor a gyerek tud adni az ő szüleinek. Eszembe jutott az a vers, amit még édesem tanított nekem az egyik édesanyák napjára. Úgy kezdődik, hogy ki tanított imádkozni engem, ki kulcsolt először imára kezem. Tartozunk a mi szüleinek, gyerekek, tartozunk azért, mert felneveltek, azért, mert gondoskodtak rólunk, azért, mert olyan sokat kaptunk tőlük. És úgy gondolom, ezért meg kell tanulnunk adni nekik. Adni, sokat adni nekik. A másik dolog, ami foglalkoztatott, az, ahogy elképzeltem, hogy Krisztus alkotta ezt a kapcsolatot. Ezt az anya-gyerek kapcsolatot Krisztus alkotta. Krisztus hozta létre. Krisztusnak a szeretete volt az, amely összekötötte ezt a két embert. És elgondolkoztam azt, hogy létezik szülőtisztelet, létezik az, amikor adunk a szülőknek, létezik az, amikor jól nevelik a szülők a gyerekeket, de az igazi szülő-gyerek kapcsolat az, amikor úgy tudunk egymásra nézni, mint akiket Krisztus szeretete hozott össze. Úgy tudok nézni az én szüleimre, mint akiket Krisztus szeretetéből kaptam. Úgy tudnak nézni a szülők az ő gyerekükre, mint akit Krisztus szeretetéből kaptak. És igazán akkor jön egy családba az igazi szülőtisztelet, akkor jön az igazi gyereknevelés, amikor úgy tudunk nézni egymásra, mint amit Krisztustól kaptunk. És az az érték, amikor meg tudjuk látni Krisztus szeretetét szüleinkben, amikor úgy tudunk nézni szüleinkre, mint akiket Krisztus szeretet adott nekünk. Hallottam egy prédikációt Cseri Kálmántól, és azt mondja, hogy sok szülő azt mondja a gyerekének, hogy ha jó leszel, akkor szeretlek. Ha nem csinálod ezt és ezt, akkor szeretlek. Azt mondja, hogy nem erre tanított minket a Krisztus. János 3.16 azt mondja, mert úgy szerette Isten az ő világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Mit adott a világ? A világ nem adott semmit. Úgy kell szeretnünk a mi gyerekeinket, mint hogy Krisztustól kaptuk őket. Úgy kell szeretni a mi szüleinket, mint hogy Krisztustól kaptuk. Lehet, hogy nem tökéletesek, lehet, hogy nem vagyok tökéletes, lehet, hogy nem vagyunk tökéletesek, de Krisztus szeretet adott egymásnak bennünket. És úgy gondolom, hogy megvalósulhat minden családban egy igazi szülő-gyerek kapcsolat, hogyha úgy tudunk egymásra nézni, mint akiket Krisztus szeretete hozott össze. Amen.
Thank you.
újból egy lehetőség, hogy megszólaljon a Jóisten. Megszólalhatott idáig is, az énekekben, a költeményekben, és akinek volt füle a hallása, hallotta, hogy szólt az Isten. Akinek nem volt füle a hallása, az nem hallotta, hogy szólt az Isten. Az hallott egy költeményt, egy gyerektől, kettőtől, felnőttől hallott zene, kariszámot, de akinek volt és van füle a hallásra, az meghallja, hogy szól az Isten. Felolvasott igében úgy kezdtük, immár hatodszor ebben a ciklusban, ebben a sorozatban, hogy és szólá Isten mindezeket az igéket mondván. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálat házából. Ne őj! Múlt vasárnap kezdődött az a parancsolat, vagy az az ige a 10 ige közül, amit maga Isten mondott, amit maga Isten írott a kőtáblákra, és ami megmaradt mindez idáig, néhány ezer éven keresztül, megmaradt a Bibliában, megmaradt Isten gondoskodó szeretetéből, és még mindig hirdettetik, mert még mindig szükség van rá. Így nem tudom, hogy van-e köztünk valaki, aki gyilkolt volna, és gyilkosságért börtönbe került volna. Van olyan gyülekezet a körzetünkben, ahol beszélgettem olyan emberekkel, akik noha nem maradtak meg a gyülekezetbe, de megvallották, hogy gyilkoltak. Börtönbe is voltak. És elmondták, hogy milyen borzasztó érzés az, amikor rájössz arra, hogy Isten előtt gyilkos vagy. Sok mondani való volna ebből az igéből, és mégse tudnánk kimeríteni. Nagyon szeretnék odafigyelni arra, amit prédikálok, Isten segítségével és Isten kegyelméből, és nagyon kívánnám, hogy minimum abban az áldásban részesüljön mindenki, amiben részesültem, meg részesülök én addig, amíg ezen az igén gondolkoztam, imádkoztam, és ami foglalkoztat engem, úgy hiszem, hogy az Isten akarata. Az első dolog, ami engem foglalkoztatott az, hogy a múlt vasárnap az volt, hogy tiszteld atyádat és anyádat, tehát az első parancsolat, ami a családi kapcsolatról, szülő-gyermek kapcsolatról szól. És rögtön mondja a Jóisten, hogy ne ölj. Testvérünk idézte a Máté evangélium 5. részéből azt az igét, hogy aki gyűlöli az ő atyafiát, vagy aki haragszik az ő atyafiára, vagy mondhatjuk enyhében, aki neheztel az ő testvérére, és a Biblia magyarázók azt mondják, hogy itt az édes testvérről van szó. Persze, hogy igaz a Krisztusban levő testvérekre is, de itt az édes testvérről van szó. Tehát a család, múlt héten volt a család, és rögtön rá a családból indul ki a gyilkosság. A családban indul el az a feszültség, ami terjed a társadalomban. Nem először a társadalom volt, és a társadalom befújta ezzel a porral a családokat, hanem először egy társadalmi sejt volt a család, ahol az első gyilkosság megtörtént. megdöbbentő volt számomra, pedig ugye nem először olvasom a Bibliát. De megdöbbentő volt a számomra, hogy a családból indul el ez a szellemiség. A családból indul el az, hogy az emberek megneheztelnek egymásra. És az Mózes első könyve 4. részében ott olvassuk a Kain és az Ábel történetét, ugyanis az Ádám és az Éva gyermekeinek a történetét, hogy Kain megölte az ő kisebbik testvérét. Mert Kain úgy gondolta, hogy ha ő létezik, akkor én nem bontakozhatok ki. Sőt, még az Isten is az ő pártjára állt, nem az enyémre. Borzasztó belegondolni ebbe a szellemiségbe, viszont ez történik velünk, bennünk, emberekben. Hogyha Ábel létezik, akkor én nem élhetem az életemet úgy, ahogy akarom. Ha Ábel létezik, akkor az Isten nagyobb részt oszt neki a megtisztelésből, nagyobb részt oszt neki az áldozat elfogadásából, nem jut nekem annyi levegő, nem jut nekem annyi tisztelet, és az édes testvérem nekem vetélytársam. A háztól nem tudom elűzni, szüleimet nem tudom rászedni, hogy elűzzék. Joga van élni a házba, a rendőrségre is hiába megyek, hogy innen vigyék el, mert nekem az utamban van, mert testvérem, és nyilvánvalóan az Isten is mellé állt, és inkább értékeli az ő áldozatát, mint az enyémet. Egyetlen megoldás, hogyha nem lesz, ha kioltom az életét. És ez a család. Ez a családba. Az édes testvérem utamban van. Az édes testvérem miatt nem tudom élni az életemet. Az édes testvérem tesz nekem keresztbe. Az édes testvéremmel nem tudunk kijönni. Ma szokták mondani, kijövünk, de nem sok beszélgetni valunk van együtt. Köszönünk egymásnak. Megdöbbentő. De Isten igéje. Aztán ettől nem mentes egy család se. Valahol olvastam, és valahogy így fogalmaz az író, lehet a testvéreknek is megvan az a könyv, hogy az egyeség méltósága, hát elveszítem, ha megszületik a testvérem, és többé nem jut nekem akkora csokoládé, mintha én élnék egyedül. És ez jámborabb, ravaszabb árnyalatba kifejezve, vagy kifejezetlenül, tudatosan meggondolva, vagy a tudat alattiba valamilyen körülmények között előjöhet a testvérekbe.
Néha előjön a család, a férj a feleségben. Azt olvastam, hogy 48 házasság köttetett januárban Szatmárnémetiben, és 25 vállást jegyezett a bíróság. Több mint fele úgy gondolta, a csillagom, a galambom, a kedvesem az utamban van. Nem segítőtárs, pedig lehet 3 éve, még úgy néztem rá. De 3 év alatt kiderült, hogy nem segítőtárs, hanem vetélytárs. Megöljük ezt a házasságot. És vannak kegyes ügyvédek, akik ezt az eutanáziát, családi eutanáziát nagyon mosolygósan elvégzik. Megkönyörülnek a fiatal vagy az idősebb házas feleken, és megölik ezt a házasságot, legalizálják, törvényesítik ezt a házasság ölést, mert megállapítják a felek, hogy utamban van a kedves. Nem lesz boldog az életem, ha ő létezik. Ha számomra ő létezik, akkor nem lesz boldog az életem. Ez megdöbbentő, testvéreim. És még egy bibliai példát, amikor Péter apostol és az apostolok pünköskor a Szentlélek által prédikáltak, akkor kézzel mutattak a nagy sokaságra, 3000-nél többen voltak, mert 3000, körülbelül 3000 tért a Jóistenhez. Amikor azt mondták, ti, a ti gonosz kezetekkel fára feszítettétek, és megöltétek a dicsőség királyát. És mindenki, aki gyűlöli az ő testvérét, az ő édes testvérét, az ő lelki testvérét, egyáltalán embertársát, embergyilkos az. És ilyen szempontból nincsen egyetlen ember se közöttünk, aki ebbe a bűnbe ne esett volna bele. És azért olyan drasztikus a megtérésünk, és azért olyan óriási a változás az életünkben, még hogyha a gyülekezetben nőttünk is fel, és azért annyira könnyekre fakadunk, amikor ér itt a Szentlélek, és szembeállít ezzel a valósággal, mert mindenki ráismer magára, hogy egy gyilkos áll az Isten trónjánál. Mert nem ismertem el, mert nem törődtem vele, mert odáztam az üdvösségemet, a vele való kibékülésemet, és ezért olyan drasztikus, és ezért kérik a hívő emberek, az Isten szent emberei, hogy mindenki kérje és engedje meg a jó Istennek, hogy szembesüljön vele. Mert ha szembesül vele, akkor nem vár egy ifjúsági táborra, vagy nem vár egy női csendes napra, hanem azonnal megtér a jó Istenhez, mert valamiképpen hozzájárult az Isten fia meggyilkolásával. Mert aki bűncselekszik, az az Isten ellensége. Már az ellenséget szoktuk az emberek gyűlölni, vagy ha nem gyűlölni, akkor neheztelni rá, és rengeteg ember vagyunk, akik néha úgy gondoljuk, hogy az Isten is keresztbe tesz nekünk. Nem merjük kimondani, mert a vallásos meggyőződés ezt leplezi bennünk. De úgy érezzük, mintha az Isten is ellenünk volna. Úgy érezzük, mintha az Isten is direkt élvezi azt, hogy egyik ember annyit szenvedjen, annyi nyomorúságon menjen át, annyi betegség, annyi megpróbáltatás, és a másiknak semmi baja nincs. És ilyenkor megkísért az ördög, hogy vajon miért teszi ezt az Isten. Ezért, drága testvéreim, gondolkozzunk el. Gondolkozzunk mélyen el. Próbáljunk rá gondolni családi életünkre. Férj és feleség kapcsolatára. Nem mondjuk ki. És szinte, ha jön a gondolat, nem is merünk helyet adni. De ott feszülhet bennünk. Néha a sértődés, néha a harag, a duzzogás egymás ellen, ami belefér. Sőt, benne van ebben a paragrafusban. Azt mondanám, hogy kinek is szól ez a parancsolat? Mindenkinek? Mindenkinek? Mindenkinek, aki hallja. De különösen azoknak, akiknek mond valamit a Biblia. Akiknek mond valamit Jézus szabadító kegyelme és ereje. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged a szolgaság házából, ne legyenek néked más isteneid. És te ne ölj! Te ne állj a halál oldalára, hanem állj az élet oldalára. Te legyél az az ember, aki az élet párti vagy. Másik dolog, ami engem foglalkoztat, és amit úgy éreztem, és úgy érzem, hogy szabad szívvel elmondhatok a testvéreknek, mint amire én is vágyok, és amit hála Istennek megtapasztaltam, és átélem, és szeretném átélni intenzíven ezt, hogy a gyűlölködés a sértődés az óemberi természetünkhöz van kötve. Tehát akkor, amikor sértődünk, akkor nem az új ember uralkodik bennünk, hanem az óember, a régi ember. Amikor alázattal el tudjuk viselni a sértést, akkor a Krisztus uralkodik bennünk. A délelőtt imádkoztunk, talán itt is azért, hogy a kísértésekben győzedelmesen kerüljünk ki, ugye? Ez volt a... Úgy emlékszem, hogy a délelőtt kis Pali testvérre szolgált. Jól emlékszem, hol van Pali testvér? Ki van a kabátoknál? Kispali testvér és Nagy Nándor testvér. És talán erről volt szó, ugye? Tehát ezt nagyon világosan kell lássuk. Mi, akik megszabadultunk bűnnek Egyiptomából, a szolgaság házából, hogy amikor sértődünk, amikor meg tudnak sérteni, és az a legkönnyebb sértődni, akkor mi nem a az Úrral vagyunk kapcsolatban per moment, hanem az ördöggel. Mert az Úr Jézus nem szokott sértődni. Egy alkalmat hadd említsen valaki az Úr Jézus életéből, amikor ő sértődött. Amikor őt meg lehetett bántani. Amin átment a mi drága megvált. Amin átment ez az áldott Isten fia, akinek nevében, talán énekeltük a te nevedben, mi együtt vagyunk. De ha ma nem, akkor énekeltük, a héten dudoráztuk. Az áldott megváltó átment ezen az élet tapasztalaton, hogy szembe köpték, odavágtak neki, és békességesen vitte az Isten fia, mert az atyával volt kapcsolatban. A sértődés és néha a sértés az óember munkája. Abban a pillanatban mi vétkezünk, mi bűncselekszünk, amikor emberiesen, amikor önző módon, amikor azért, mert a másiknak, a másik árnyékába kerültünk, ezért meglökjük a másikat, hogy álljon arrébb, akkor az óemberről van szó. Ezt tudni kell. És itt van ebben a csomagban. Ne ölj! Mert aki gyűlöli az ő atyafiát, aki haragszik az ő atyafiára, aki megsértődik az ő atyafiára, az ember gyilkos. Tudom, hogy hallják a mennyben. Tudom, hogy hallják a gyülekezetben, és tudom, hogy hallják a pokolban, amit mondok. És alázattal köszönöm Istennek, hogy ilyen csendben hallgatja a gyülekezet. Érezve a lelkeméjén, hogy nem mesterkért mesékről van itt szó. Amikor ez a gondolat, ez a szellemiség él bennünk, akkor megnyitottuk a pokol kapuját. Megnyitottuk a pokol légkörét. Amikor ettől felszabadít az Isten, akkor megnyitottuk a menny légkörét. Az élet védelméről. Itt nem csak arról van szó, hogy egy sorompót enged le az Isten, mindent megtehet, csak annyit ne csinálj, kínozzad, gyötörjed a te testvéredet, mert erről van szó, innen indul ki, nem kerülhetjük el. Nézzünk becsületesen szembe magunkkal, családunkkal, az 30, 40, 50 évre visszamenőleg, nézzünk vissza. Egyszer sem volt. Onnan árad. Onnan hozzuk ide. Ott köztünk van a családban. És a sok kis csebből lesz egy nagy tenger. És feszülnek a dolgok. Feszülhet gyülekezetben, feszülhet a városban, feszülhet a politikai életben, és ez a földgolyó olyan, mint egy puskaporos hordó, és azon ülünk. Közben békesség, békesség, kiáltjuk. Boldogság és Európa. Tehát, amikor mi ezzel foglalkozunk, és amikor ezek a feszültségeket megengedjük az életünkben, akkor lepaktáltunk az ördöggel. Az világosság angyalának öltözött, rászedett minket, az Úr Jézust is rá akarta rászedni. A Lukács 4-be idéztük az este, vagy a reggel Ákoson, őt is rá akarta szedni három ízben. Főleg amikor nagyon komolyan, és mikor nem komolyan vette az Úr Jézus az atya szolgálatát, amikor 40 napos böjtöt határozott el, hogy ennyit böjtöl, és így kapcsolódik a mennyei atyával, a böjt végén rázudított három olyan kísértési módszert, amit csak ő tudott kivédeni. És azok, akik az ő vonalán vannak. Mert mindenkit megszédíthet a kenyér gondja, mindenkit megszédíthet a hatalomvágy, és mindenkit megszédíthet a csoda leugorni a mélybe, és ne legyen kutya bajom. Nagyon ravasz. Ezért mondja az apostol Pál, hogy öltözzétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok az ördögnek, mondja kórusba a gyülekezet, minden ravasságával szembe. Testvéreim, nagyon ravasz. Nincs itt közöttünk olyan bölcs ember, akit ne tudna rászedni. Csak akkor nem, ha tökéletesen ragaszkodunk, vagy tökéletesen uralhatja Jézus Krisztus az életünket. Még egy-két dolgot szeretnék aláhúzni. Tehát itt van a gyökere, és innen indul ki. Innen indul ki. Erre megy ki az egész mindenség. Erre mentek ki a világháborúk. Erre mennek ki a mostani bombarobbanások. Erre megy ki minden. Utamba van. Vannak olyan hős emberek, magukra kötik a bombát, és felrobbantják magukat is, másokat is. Veszek én is, veszem a szomszéd kecskéje is. Veszek én is, de veszem még mellettem legalább 45-ben. Nem érdekel. Én bitorolni, uralni akarom a helyzetet. És ez személyre lebontva. Ez személyre lebontva. Aki próbál magammal kezdve kibújni az igazság alól, az már rég becsapta magát. Már rég becsapta magát. Ezért figyelmeztet az Úr Jézus, ezért figyelmeztet a Jóisten, hogy mi ne legyünk halálpártiak, hanem legyünk életpártiak. Következő dolog, amit szeretnék aláhúzni, az, hogy az ember saját maga ellen is követhet el gyilkosságot. Fizikai gyilkosságot is, főleg lelki gyilkosságot, ami sokkal, de sokkal veszélyesebb, mint a fizikai. Ha egyáltalán lehet vagy kell rangsorolni. Azt gondolom nem is kell. Amikor Jézus Krisztustól elszakadtam, vagy amikor Jézus Krisztushoz nem kapcsolódtam abban a pillanatban, elkezdtem cimborálni, barátkozni, szeretkezni a halállal. Benni időzett egy igeverset a példabeszédek könyvéből, most nem jut eszembe, hogy is van nagy. Mindenki, aki engem gyűlöl, szereti a halált. Szeretkezik a halállal. Szinte eláll a lélegzetem. Majdnem nem merem tovább mondani. hogy nehogy felhígítsam ezt az igét. Hogy nehogy félreértse valaki, és ma este úgy menjen haza innet ebből a gyülekezetből, mint aki ölelkezik a halállal. Az örök halállal. Mert nem térni meg a jó Istenhez. Maradni a mi bűneinkben. Maradni a mi óemberi életünkben. Ez ezt jelenti. Bármennyire mosolygósnak tűnik egyiknek másiknak. Bármennyire mosolygósnak, bármennyire távolinak tűnik egyik másiknak. Ne felejtsétek el, mélységes igazság az Istennek, szereti a halált. Szeretkezik a halállal. És ez öngyilkosság. Mikor hallod az igét, mikor hallod az információt, hogy Krisztussal élni életet jelent, Krisztustól elszakadva a sátán útján járni, nem kibékülni az Úr Jézussal, nem nyerni bűnbocsánatot, ez halált jelent, és ez még nem érheti el a szívedet, és ezen nevetni, vagy mosolyogni, ez a halál mosolya. Ez a pokol mosolya. És ezt szeretném, ezért nehéz megszólalnom, mert még némelyek nem érzik, hogy milyen tragikus és milyen veszélyes a pokol mosolyába lenni, és majd a sírás és rívás helyén kötni ki. De ez gyilkosság, mert Jézus az életet hozta nekünk. Hogy olvassuk a János 11-be? Én vagyok a feltámadás és az élet. Hogy mondja ő tovább? Ugyanott, hogy az jó pásztor azért jött, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Lehet ebben a földi életben mozogni, járni, és halott lenni Krisztusban. Halott lenni Krisztus számára. Lehet még uramuramozni is, és halott lenni Krisztus számára. Nem jutni be a királyi mennyegzőre, az életre. Ezért figyelmeztetés. Ezért, ha kell, parancs. Ne öld meg magad, kedves embertársa. Jézus Krisztus vállalta a halált, hogy olyan rémisztő legyen számodra és számomra vállalni a halált, a lelki halált. Hogy lássad meg, hogy mennyire szeretett az Isten. Hogy lássam meg, hogy halálosan komoly dolgokról van itt szó. Aztán azt is mondja a jó Isten igéje, az édes testvérekről, mert akkor, mikor az Úr Jézus mondta a Máté 5-ben, még nem voltak gyülekezetek, hogy aki gyűlöli, aki haragszik az ő édes testvérére, vagy azt mondja neki ráka, vagy bolond, az méltó a gehennára, főtörvényszékre, az ítéletre. Olvastam, ezt is én nem tudtam, hogy ez ezt jelenti, hogy ráka azt jelenti, hogy üres. És úgy magyarosan lefordítva azt jelenti, hogy semmi. Semmibe veszem az embertársamat. Nem tárgyalok vele. Az méltó a főtörvényszékre, azt mondja a jó Isten igéje. Tehát halálosan komolyak ezek a dolgok. És ez mind ebbe a kategóriába kapcsolódik. Viszont van lehetőség az édes testvérrel, a lelki testvérrel kibékülni, amíg az úton vagy. Ha szóba állsz vele, ha megbeszéled vele. Viszont Pál apostol azt mondja, amennyiben rajtatok áll. Ha valaki nem akar szóba állni veled, Ha valaki nem akar tárgyalni erről veled, akkor fel vagy mentve. De benned legyen ez. Szóba állok a testvéremmel. Méltatom a testvéremet. Méltatom az embert. Méltatom a fele barátomat. Mert én nem a halál embere, hanem az élet embere vagyok. Ne ülj! Ne légy halálpárti! Légy életpárti! Tiszteld az életet! Még az is benne van, az orvosok az utolsó pillanatig, az utolsó 5 percben is azért harcolnak, hogy egy embert életbe tartsanak. Itt van nyugaton az a kegyes halálra segítés, amikor megszánják a szenvedő beteget, és szeretetből egy orvossággal túlsegítik a túlvilágra. Nagyon, 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 nagyon gyűlöletes az Isten előtt. Ki már doktort többen ismerik, ugye? Főleg, akik a kórházba dolgoztak. Egyszer behívott a neurológiára, az intenzív osztályra. Azt mondja, tudom, hogy a tiszteletes úr érdeklik ezek a dolgok, mert többször elbeszélgettünk meg, imádkoztunk együtt, nézze meg! És elvitte egy betegnek, meg kettőnek, meg háromnak, talán 5-ön voltak a kórteremben, elvitte így a szem előtt a kezét. Így. Semmi reagálás. Megérintette, semmi reagálás. Azt mondja, 3 hónapja van így. Nem volna becsületes részünkről egy injekciót adni, és túlsegíteni. Nehogy megtegye, doktor úr, mondom. Ja, nem, azt mondja, tiltják Romániába a törvények. Mi nem tudunk vele beszélni, de az Isten most is beszél. Az Isten, aki őt teremtette, és az Istennek, akinek nem közömbös az ő élete, az Isten ebben az állapotban is tud vele beszélni. Ne tegye! Aztán ide tartozik a gyermekek nem vállalása, ide tartodik a magzat elhajtás, mert azt gondolják a szülők, hogy ha megszületik, vetélytárs lesz az életre. Nem lesz annyi szabad idő. Többfelé kell vágni a kenyeret. Többfelé kell osztani a pénzt. Meg lehet tenni, de nem következmények nélkül. Az Isten életpárti. Az Isten, ha megenged, és jónak látja, hogy egy családban legyen több gyermek, azzal adja az ő több áldását. Nem kell megtanítani nekünk bűnös, elmével megfertőzött embereknek az Istent a család tervezésre. Tudja ő, hogy megrövidíted az életedet, hogyha egy gyermekkel vagy kettővel a te akaratodból kevesebb lesz. Tudja, hogy ezzel nem teljesedik ki az életed. Ezzel ez zsugori az életed. Ezzel lesz csonkított az életed. És ezzel lesz véres, gyilkos a kezed és a szíved. És azt mondja jó Isten, ne ölj! Ha 78 vagy 80 éves embernek az 5 percért is harcolnak az orvosok, hogy nem élhetne, miért ne élhetne az a magzat? Miért ne élhetne, vagy miért ne érinteni ezt a területet, ez a, ez a parancsolat, hogy ne ölj. Nem vetélytárs a gyermek. Nem vetélytárs a családtag. Nem vetélytárs a gyülekezetben a testvériség, hanem testvérek ők. Testvérek, azzal fejezem be, néha úgy tűnik, hogy ha valami kellemetlenséget okozunk egymásnak, akkor feltétlen gyilkosa is vagyunk egymásnak. Ez a hamis beállítás az ördögnek. Itt kérdeném a kisgyerekeket, ne emeljék fel a kezüket, de akik emlékeznek, hogy élvezettel kapták az injekciót, most gondoljanak vissza, hogy milyen élvezetes volt, amikor kapták az ampicilint, vagy a streptomicint, vagy a penicilint, az egy kicsit jobban csíp, kaptak egyet, kettőt, ja nem, 6-tól 9-től fölfelé. Mert abból nem szabad kevesebbet adni. Úgy van, ugye? Ó, nem szabad kevesebbet adni. Egy bizonyos dózis kell, hogy a bacillusokat legyőzze. Melyik gyermek az, aki azt mondja, anyukám, vigyél már az orvoshoz, már olyan rég nem kaptam injekciót, olyan jó lenne egy kis injekció. Csudak doktorhoz járok, vagy jártam sokat, hallottatok volna ott gyermeksírást. Mentek az édesapa és az édesanya, és mind a ketten két kézzel fogták le a drága kis csöpséget. Az pedig úgy sírt, mintha ölték volna. És csak akkor szerették igazán. És csak akkor szerették igazán. Sírt az édesanya is. Könnyezett az édesanyja is. Látva, hogy mennyire jaj veszékel, és most úgy érzi ez a gyerek, hogy ölik meg. És közben gyógyulás lett belőle. És közben a szeretet cselekedete volt ez. Testvéreim, kedves barátaim, nem mindig testvér az, aki csak simogat. Van testvér, aki injekciót is ad. Áldott legyen az Isten szent neve. Nem öl meg! Élet, szeretné, hogy tovább élj. Szeretné, hogy abba a belázasodott állapotba, amelyikbe belekerültél, és nem érzékeled most igazán, hogy ki a testvér, vagy ki az ellenség, még a testvére is rámondott, hogy ellenség. Ne felejtsd el! Ez is egy nagy csalás az ördögnek. Hála Istennek, hogy vannak ilyen testvérek is, akik szeretettel minden sírás ellenére kiveszik a tűzből, az égő lángokból, akik a láng marta kilékává lennének. Mert nem mindig a fájdalom gyilkosságot is jelent. Sokszor a fájdalom szeretetet is jelent. Testvéri szeretetet. És az utcán levő embert nem érdekli, hogy ebbe a házba, vagy abba a házba, vagy abba a házba haldoklik valaki. De a testvért érdekli. A testvér nem téveszti el a házszámot. Az utcán levő megy tovább, igen. Itt sírnak, ott sírnak, itt haldoklik egy ember, ott haldoklik, hát mindenki meghal egyszer. Esetleg egyet intenek. De a testvérnek nem mindegy. És ezért néha vannak ilyen helyzetek is, amikor nem minden, ami keresztbe tesz nekünk, az gyilkossági szándék, hanem mentési szándék. Mit szólnátok ahhoz a tűzoltóhoz, aki bemenne a lángokba, és látnak két aranyos, 10 éves gyereket ott jól aludni, és azt mondja, nem költöm fel őket. 11 óráig szoktak aludni. Ilyen korán, 7 órakor nem költöm föl. Megmondta az édesanyjuk, hogy csak 11 órakor kell fölkelni. De ég a ház! És van tűzoltó, és bemegy, és felkapja, és kiviszi. Mert életpárti. És felszedi ebből a nyugalmi állapotból azt a gyermeket. Mert nem a halál pártján, hanem az élet pártján van. A hívő ember, az Isten embere, akik mi vagyunk, akik ti vagytok, testvéreim, minden körülmények között tovább látunk, mint a momentum. Tovább látunk, mint az alkalmi helyzet. Látunk messzébb. Isten megnyitja a mi szemeinket, hogy segítsük az életet. Kifejlődni, kibontakozni egészségesen Isten dicsőségére. Legyen áldott az ő szent neve, hogy nem csak hosszú életet, hanem örök életet ad az Isten. Az Istennek nem telik kedve a gyilkosságba. Az Isten feltámaszt minket egy örök életre. Isten életet ad nekünk, hogy életre segítsünk másokat is. És ennek örvendve dicsőítsük és magasztaljuk őt. Ha valaki ezen az estén úgy ül itt, mint aki nem békült ki a jó Istennel, vagy surlódásai vannak a testvéreivel, itt meg az édes testvéreivel, gondolkozzon el. Gondolkozzon el! Isten szeretné, hogy lássunk isteni szemekkel, és ne a pillanatnyi fájdalmakat, ne a pillanatnyi dolgokat lássuk, hanem lássuk az életnek az értelmét, és legyünk életpártiak, élettisztelők, az ő neve dicsőségére, gyülekezetünk, városunk, megyénk megmentése érdekében. Ezért hangzik az Isten üzenete. Megszólal az Isten. Ne őj! Tiszteld az életet! Se magad, se mást! Segíts mindenképpen az életre az embereket. Amen.